Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! A katolikus világi és egyházi fejedelmektől, főleg az utóbbiaktól végrehajtott újítások és restaurációk mind nagyobb izgalmat keltettek a német protestánsok körében. Annál érthetőbb ez, mert a katolikus rendeket és fejedelmeket a katolicizmus belső egysége politikai téren is egységes fellépésre képesítette. Nem így állt azonban a helyzet a protestánsoknál. A protestantizmus vallási szubjektivizmusa már magának az augsburgi hitvallásnak egységét is kikezdte annyira, hogy az ebből folyó ellentéteket nem tudta kiköszöbölni a vallási egység helyreállítására 1580-ban szerkesztett egységformula sem. Formulá concordiae. Pedig a protestáns vallási állapotok elfajulását a válaszó fejedelmeken kívül 20 herceg és fejedelem, 38 birodalmi város, 30 birodalmi gróf és lovag, és mintegy 8000 prédikátor aláírása bizonyította. Emellett változatlanul állott a luteránusok és a kálvinisták közduló vallási vetélkedés, amelyet a szász, illetve a fálci választó fejedelem képviselt a köréjük csoportosuló fejedelmi házakkal. Ez az ellentét elsősorban a lelkészek és a tisztviselő kölcsönös elűzésében nyilvánult meg, de sokszor engesztelhetetlen személyi ellentét is fejlődött belőle, amely átcsapott politikai térre is. Bár a katolikus újjáéledés előhaladása a protestánsokat időnként közelebb hozta egymáshoz, a vallási ellentétek azonban mégis megbénították a protestáns fejedelmek egységes politikai összefogását. Kitűnt ez az 1591-ben Torgauban összehívott protestáns fejedelmi gyűlés, ahol még helyeslésre talált az öreg Ulrich luteránus mecklenburgi herceg kijelentése, hogy csak az igaz vallás követőivel köthet szövetséget. A protestáns táborban azonban ekkor már a kálvinista Fálc tartomány emberei vitték a szót. Negyedik Frigyes választó fejedelem nem csak a merev kálvinizmusnak volt a képviselője, hanem fáradhatatlan hirdetője volt az összes protestáns felekezetű fejedelmek politikai összefogásának is, a katolikus fejedelmek és a birodalmi rendek ellen, hogy a katolikus megújódás továbbhaladását politikai eszközökkel gátolják, ha szellemi fegyverekkel nem boldogultak. Erre irányuló lázas tevékenysége, nyugalmat nem ismerő agitációja egyrészt egyéni tekintélyét emelte, másrészt, különösen a 80-as évektől kezdve egyre növelte a fálci táborhoz csatlakozó fejedelmek és birodalmi rendek táborát. A birodalmi gyűléseken az adminisztrátori kérdésben megnyilatkozó protestáns vélemény hangja már minden eddiginél élesebben hangzott, úgyhogy az 1594-i birodalmi gyűlésen már hevesebb jelenetekben nyilvánult meg a katolikus és protestáns rendek ellentéte. Ezt az ellentétet a 16. század legvégén tovább mélyítette a protestáns fejedelmek állásfoglalása most már katolikus többségi birodalmi kamarabíróság ítélkezéseivel szemben. E politikai, de egyúttal hatáskörénél fogva vallási jellegű legfőbb birodalmi törvényszék elé a 16. század utolsó éveiben 4 panaszt terjesztettek a kartauziak Öttingen gróf ellen, a strasburgi Szent Margit apácarend a városi tanács ellen, a spájeri püspök pedig a Baden-Badeni őrgróf ellen kolostorrablás miatt, a kármeliták Hirschhorn birodalmi lovag ellen konventjük gabona jövedelmének erőszakos elrablása miatt kértek jogorvoslatot. A törvényszék a bűnös vádlottakat elmarasztalta. Erre az 1603. évi birodalmi gyűlés protestáns rendjei már fenyegetőleg válaszoltak, hiszen nagyon kérdéses volt, vajon mi lesz a következménye, ha a törvényszék esetleg törvénytelennek fogja nyilvánítani mindazokat a lefoglalásokat, amik az 1552. Passau-i egyezmény óta történtek. Tiltakoztak tehát az ítéletek ellen, és kijelentették, hogy nem fogadják el az kötelezőnek. A helyzet annál feszültebb lett, mert Falcon a protestáns álláspont képviselőjéhez most már a brandenburgi választófejedelem s vele a legtöbb protestáns rend is csatlakozott. A birodalmi kettészakadást egyelőre csak a császár öccsének, Mátyás főhercegnek diplomatikus fellépése akadályozta meg. Az ellentétek kirobbanását ügyes, diplomatikus lépésekkel el lehetett ugyan ódázni, de végső megoldását már megakadályozták az el nem hárítható körülmények. Az újjászületett katolicizmus élni akart, és követelte mindazt a jogot, amit a birodalmi alkotmány és a törvényszék biztosított neki. A protestantizmus az idők változását nem akarta tudomásul venni, ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, amit a katolikus hanyatlás korában sikerült elérnie, bár a vallási újjáéledés most már a katolicizmus előnyére változtatta a helyzetet, mert ha a választófejedelmek tanácsában a katolikus és protestáns tagok számbeli egyensúlyban voltak is, azonban a 100 választófejedelmek a lutheri tanítás legerősebb oszlopai országos érdekből és a kálvinista előretörés iránti ellenszemből közvetítő politikát folytattak, ami gyakran meghűsította Fáj szélsőséges kálvinista politikáját. A fejedelmi tanácsban már a katolikusok voltak többségben, míg a városi tanácsokban a protestánsok. A birodalmi gyűlés tanácsai között azonban a városi tanácsok álltak tekintély szempontjából a leghátrább. A politikai helyzetnek erre a változására az eddig gyakorolt befolyás elvesztésétől félő protestáns fejedelmek már az 1608-i Regensburgi birodalmi gyűlésen tagadni kezdték, hogy a többség döntése mindenkit kötelezne, amit pedig eddig mindig vallottak. Megvoltak ugyanis győződve arról, hogy az 5. Albert unokája Miksa bajor herceg vezetése alatt álló katolikus fejedelmek éppen olyan határozottan követelik majd vissza az egyház jogait, mint amilyen merevséggel ők ragaszkodtak mindehez, amit egykor elvettek az egyháztól. A vallási kérdésből fejlődő ellentét mindinkább kiélesedett és fenyegető jelleget öltött a Donauwörthi esetkája rajta keresztül vezető utak révén fontos hely volt a Duna mellett, és a folyó gátjainak karbantartásáért értékes privilégiumok birtokába jutott. Benne volt a Szent Keresztül elnevezett kolostor Heiligenkreuz, amely híres búcsújáróhely is volt. A hitújításkor a városi elöljáróság és a lakosság nagy része protestáns lett. Ettől kezdve a kolostor látogatottsága csökkent, de a kolostor és a város vezetői között mégis tűrhető volt a viszony, mert a kolostor apátjai a városi tanácsra való tekintettel csak kevés és egyszerű körmeneteket tartottak. Új apátja Lénárt azonban, akit a városi tanács ellenkezése ellenére választottak meg a kolostor fejévé, a megújódó katolicizmus szellemének megfelelően felújította az istentiszteletek fényét is. A körmeneteket ismét régi pompában, zászlókkal, teljes egyházi díszsel tartotta meg. Az ünnepi körmenetet azonban egyik alkalommal a protestáns lakosság durván megtámadta, a tanács pedig fenn akarta tartani a régi korlátozásokat. Az úgy az udvari tanács elé került, amely a várost a jogtalan és durva sértés miatt birodalmi átokkal sújtotta, ennek végrehajtásával pedig Miksa bajor herceget bízta meg, és hozzájárult Donauwörthnek Bajorországba való bekebelezéséhez. Az esemény a birodalmi gyűlésen a protestáns fejedelmek között olyan izgalmat keltett, hogy Pfalz és Brandenburg követei a protestáns rendek nagy számától kísérve 1608. áprilisában elhagyták Regensburgot, ami Rudolfot a birodalmi gyűlés felfüggesztésére kényszerítette. A birodalmi gyűlés feloszlását azonban még ennél is végzetesebb lépés követte. 1608. május 12-én 4. Frides, pfalzi választóvezető vezetése alatt Ahausenben, brandenburgi területen létrejött a német protestáns fejedelmek fegyveres uniója. Alapító tagjai voltak Pfalz, Württemberg, Baden, Asbach, Kulmbach, Pfalz-Neuburg, amelyhez később más német protestáns fejedelmek is csatlakoztak. Külföldi támogatást az Unió Franciaországnál és a protestáns Hollandiánál talált. Az Unió megalakulását azonban a katolikus fejedelmek nem nézték tétlenül. Feleletül megalkották a Katolikus Ligát 1609. júniusban. Vezére Miksa Bajor herceg, alapítói az egyházi választó fejedelmek, 5 dél-német püspök, a kempteni hercegapát, az elvangeni hercegprépost voltak, később azonban kiegészült a katolikus birodalmi rendek nagy számával. Ezzel a birodalom két fegyveres táborra szakadt. Úgy látszott, hogy a fegyveres ellenfelek már abban az évben a Jülich-Klevelyk örökösödési viszálynál összemérik erejüket, de a birodalom szerencséjére ez a kérdés megegyezéssel végződött, és vele kapcsolatban Wolfgang Vilmos pfalz-neuburgi palotagróf katolikussá lett, országát és katolizált 1614-ben. János Zsigmond brandenburgi választófejedelem viszont kilépett a luteránus felekezetből, és a kálvinizmusra tért át. Eközben a katolikus újjáéledés eredményeit is nagy veszedelem fenyegette, amelyet a Habsburg házban Rudolf és testvérei, különösen Mátyás főherceg között fellépő szakadás idézett elő. Ennek kapcsán Rudolf alsó és felső Ausztriát, Morva és Magyarországot kénytelen volt Mátyásnak átengedni 1608-ban, ugyan csak a császári koronát és Csehországot tarthatta meg, de az utóbbit is csak azzal a feltétellel, hogy a cseh protestánsok részére felséglevelet adott ki 1609. július 9-én, amely minden alattvalójának vallásszabadságot biztosított, a luteránus rendeknek, uraknak, lovagoknak és a királyi városoknak pedig jogot adott arra, hogy birtokaikon és a királyi területeken is iskolákat és templomokat építhessenek. Hasonló védelemmel részesült a sziléziai protestantizmus is. Míg Mátyás új országaiban kényszerült vallási engedményekre, azzal a Rudolfot a mindinkább erősödő betegsége, féltékenysége a protestáns unió felé sodorta. Határozatlansága, mint annyi más kérdésben, ezen a téren is megfosztotta ugyan aktivitásától, 1612-ben bekövetett halála azonban már nem jelentett veszteséget a katolicizmus számára. Ez alatt a katolikus és protestáns ellentét még jobban kiéleződött a birodalomban. Az 1613. Regensburgi gyűlésen Mátyás trónalépésének második évében 1612 és 1619 között uralkodott, a Liga és az Unió teljesen felkészülve és szervezetten jelent meg. Egyik fél sem volt hajlandó engedni az ő álláspontjából. A Liga bizalmát Szilárd egysége erősítette, az Unió tekintélyét pedig Pfalzi Frigyes angol házassága és a Dániával kötött 15 éves szövetsége emelte. Az ellentétek kiegyenlítéséről annál kevésbé lehetett szó, mert mind a két fél fegyveres erőre támaszkodott. Így a birodalmi gyűlésnek is eredmény nélkül kellett végződnie. Németország felett a fegyverbe szállt táborok állandó veszedelmet jelentettek. A vallási feszültségek csak parányi szikrára lett volna szüksége, hogy nyílt polgárháború törjön ki, amely lángba borította volna az egész birodalmat. Németországnak hatalmi állását és tekintélyét több mint két évszázadra tönkretette, és az egész birodalomnak felbecsületetlen károkat okozott az a háború, amely vallási kérdés miatt tört ki. Ezért is nevezik sokfelé vallásháborúnak, pedig tévesen, mert igen soká csak belpolitikai, később külpolitikai téren dúlt. Klostergraubenben és a csehországi Braunauban két katolikus egyházi birtokon a protestánsok templomot építettek, amelyet a prágai érsek és a braunaui apát beváratott, illetve leromboltatott. A cseh protestánsok 1617-ben Mátyásnál kerestek orvoslást vél sérelmeikre. A vallási ellenték tüzében égő egész Németország figyelme, a Ligá és az Unió is egyformán a cseh eseményekre szegeződött. Mátyás a Rudolféle hitlevélre hivatkozott, amely templomépítésre csak királyi területen adott engedélyt, a cseh protestánsok kérését mind jogtalan kívánságot elutasította. Nem volt ez akkor hallatlan dolog. Európában, ahol a politikai hatalom mindenfelé csak a maga vallása gyakorlását engedélyezte. A cseh protestánsok azonban azzal a jogi fikcióval érveltek, hogy az egyházi birtok is királyi és Thurn Mátyás gróf vezetése alatt fegyveres felkelésben törtek ki. Közben Mátyás meghalt 1619. március 20-án, és a császári trónra II. Ferdinánd, Steyr főherceg követte. A cseh felkelők azonban a katolikus egyház steyrországi megújódását nem voltak hajlandók elismerni. 5. Frigyes falci válaszófejedelmet választották királyá, aki el is foglalta a Csehország trónját. Uralma azonban királynak, mert a Ferdinánd segítségére siető Liga hadvezére Tilly 1620. november 8-án a Prága melletti Fehérhegyi csatában szétszórta a seregét, és Frigyesnek menekülnie kellett Csehországból. Ezzel véget is ért a háború első szakasza. A császár most éreztette kemény kezét Csehországgal. A felség levelet saját kezüleg tépte szét, a protestáns istentiszteletet a Jus Reformandi alapján Csehországban, Moráviában, Sziléziában, Alsó és Felső Ausztriában megszüntette, és Csehországot, Morvát és Sziléziát az osztrák örökös tartományok közé sorolta. Fálcot elárasztották győzelmes csapatai, 5. Frigyes pedig megfosztotta választófejedelmi méltóságától, amelyet Felső Pfalz birtokával együtt Miksa bajor hercegre ruházott. A bajor herceg ekkor ajándékozta a 15. Gergely pápának a híres heidelbergi könyvtárt, mely eredetileg úgyis szerzeteseké volt. A háború azonban ezzel nem ért véget. A legyőzött protestáns uniónak negyedik keresztély dán király ment segítségére, itt Anglia és Hollandia is támogatott. Ezzel a német birodalmi viszály, amely eddig kizárólag a birodalom belső ügye volt, külpolitikai beavatkozás folytán európai háborúvá duzzadt. Ferdinánd most Wallenstein Albert csehországi főurat, korának a legnagyobb katonáját vette a zsoldjába, és most már két sereg birtokában döntő győzelmet aratott a dán király felett. 1629-ben a lübecki békére kényszerített. Ez volt a háború második szakasza. Ekkor állt Ferdinánd hatalma tetőpontján. Feljogosítva és lelkiismeretétől kötelezettnek érezte magát, hogy a passzaui szerződésre és az augsburgi vallásbékére támaszkodva korlátok közé szorítsa a birodalom belső békéjét minduntalan zavaró protestantizmust, a katolikus vallás helyreállítsa a birodalomban is. 1629-ben kiadta az úgynevezett visszaállítási rendeletet, amely elrendelte, hogy az 1552. passzói egyezmény alapján minden 1552 után elfoglalt egyházi javadalmat vissza kell szolgáltatni az egyház tulajdonába. Azonnal gondoskodott is a rendelet végrehajtásáról. Bizottságok mentek ki, hogy katonai fedezet mellett vigyék keresztül a császár parancsát. 1631 őszén visszaállították a Magdeburg és a brémai érsekséget. A Halberstadti, Mindeni, Hildesheimi, Verdeni és Osnabrücki püspökséget. A Herford és a Hersfeldi apátságot. De egy 150 templomot és kolostort és vagy 200 városi és falusi plébániát vettek vissza. A protestantizmus a legnagyobb veszteséget Württembergben és Braunschweig Wolfenbüttelben szenvedte. Bár a császár álláspontja jogos volt, a fennálló bel- és külpolitikai helyzetben a végrehajtásnak ez a módja mégsem volt időszerű. Míg Németországban valóságos zűrzavart okozott, az alatt Richelieu keze a Liga tagjai között is dolgozni kezdett. A Wallenstein seregére támaszkodó hatalmas császárral szemben Richelieu ügynökei a fejedelmi jogok veszélyezett voltát emlegették, és ezzel a katolikus fejedelmek féltékenységét úgy felkeltették, hogy Ferdinand Wallenstein seregét éppen akkor kényszerült elbocsájtani, amikor a francia szövetségben álló svéd Gusztáv Adolfban minden eddiginél veszedelmesebb ellenféle talált. Majd itt folytatjuk a következő alkalommal, hogy a svéd király Gusztáv Adolf mit tett és milyen sikereket aratott ezekben az ügyekben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!